Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Hogyan lehet vérből kimutatni, hogy egy emberben van-e éppen daganatos betegség? Van-e értelme tudni, hogy hajlamosak vagyunk egy betegségre? Hányfajta ritka betegséget tudnak már Magyarországon diagnosztizálni? Prevenció-e a genetika, vagyis az, ha tisztában vagyunk bizonyos betegségek nagyobb kockázatával? Új laboratóriumi vizsgálatokról beszélünk Lakatos Péter endokrinológus professzorral. Társkeresés 50 fölött. Hol lehet találkozni, ismerkedni? Vannak-e még illúzióink, és milyen a valóság? Kire vár egy nő, és kire egy férfi, ha már nem akar közösen egzisztenciát, családot építeni? Kánya Kata beszél róla a műsor második részében.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Nem szeretünk a betegségeinkkel szembesülni, akárhány évesek vagyunk. De azt tudjuk, hogy ahogy az idő megy előre, egyre inkább megnő a kockázata a betegségeknek. Vannak-e már olyan, akár Magyarországon is elérhető, viszonylag egyszerű vizsgálatok, amelyek segítenek nekünk abban, hogy tudjuk, hogy van-e bennünk éppen betegség, mi ezzel a teendőnk? Jó napot kívánok Lakatos Péter professzor úrnak.
Jó napot kívánok. Hát, amit érdemes rögtön szétválasztani, az az, hogyha bármilyen vizsgálatot végzünk, akkor az egy hajlamot akar föltárni, vagy pedig egy meglévő esetleges betegséget diagnosztizálni. Ez azért két különböző dolog, mert az első esetben, hogy tulajdonképpen egy valószínűséget nézünk, ez olyasmi, mondjuk, hogyha veszek egy darab lottót, akkor mekkora az esélyem az ötösre, és a százat veszek, nyilván nagyobb lesz az esélyem.
De körülbelül 10 000 lottót kellene vennem legalább ahhoz, hogy a genetikával össze lehessen hasonlítani.
Így van, hát ez a trükkje a dolognak, de mégis érdemes szétválasztani, mert amikor én egy hajlam tesztről beszélek, akkor én azt fogom mondani, hogy önnek erre az X betegségre mondjuk 80%-os a hajlama, szemben másokkal, akiknek csak 10. Tehát egy fokozott kockázata van, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez bejön valaha az életében, de mégis nagyobb az esélye, mint egy olyan embernek, akinek kisebb. Ezzel szemben, amikor diagnosztikus tesztekről van szó, diagnosztikus vizsgálatokról, akkor azt mondom meg, hogy van-e ez a betegség, vagy nincs ez a betegség. Tehát ezt érdemes szétválasztani, és tulajdonképpen a genetikai vizsgálatokat is így kellene tekinteni, hogy ki ilyen kétféle csoportot lehet képezni.
Mert amikor azt nézik meg, hogy mondjuk bennem egy adott pillanatban van-e egy betegség, azt is genetikai vizsgálattal nézik meg?
Ma már egyre több lehetőség van, nyilván vannak más vizsgálatok is az orvostudományban, de a legújabbak között valóban ezek szerepelnek. Tehát például ma már lehetőség van mondjuk prostataráknak a diagnosztizálására. Eddig is volt, mert eddig egy úgynevezett PSA nevű vizsgálat volt, ami, sőt, hát most is ez adja tulajdonképpen a törzsét a laboratóriumi vizsgálatok közül a prostatarák esetében. Azonban azt tudni kell, hogy például 4-5 emelkedett PSA-ból, általában csak egy lesz tényleg prostataráknak köszönhetően emelkedett, mert ezt úgy mondják, hogy a specificitása a vizsgálatnak viszonylag rossz magyarul.
Tehát
az emelkedés, egy mérsékelt emelkedés
szól.
Nem csak a prostatarák miatt következhet be, hanem egyéb okból. Ugyanakkor például egy újabb vizsgálat, amit mi is végzünk, ez a PCL3 nevezetű.
Ez vérvizsgálat?
Ez vizelet, ez most vizeletből van. Ez a vizsgálat például, ennek ez a specificitása már 80%-os, ami azt jelenti, hogy 5 emelkedett PCL3 eredményből 4 tényleg prostataráknak köszönhető. Magyarul ez sokkal érzékenyebb vizsgálat, mint a PSA. Tehát, hogyha valaki még biztosabbra akar menni, akkor ezt teszi. Ez is egy egyébként genetikai vizsgálat, csak vizeletből.
De azt nem is tudtam, hogy vizeletből is van genetikai vizsgálat.
Hogy, hát mindenütt, ahol van valamilyen sejt vagy nukleinsav, abból lehet csinálni, lehet nyálból, lehet hajszálból, bármiből lehet, ami emberi szövetet, vagy hát nem emberi, bármilyen szövetet tartalmaz.
És alapvetően azért inkább nyálból és vérből készítik a genetikai teszteket?
Nem, hanem a legtöbb esetben vérből. A nyálból is lehetne egyébként. Van, amelyeket úgy végzünk természetesen, de lehet például úgynevezett szájkenetből, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen picike kefe, olyasmi, mint egy miniatűr fogkefe tulajdonképpen, az ember csak így végighúz a száj belső oldalán, és az már elegendő sejtet fog tartalmazni, hogy genetikai vizsgálatot lehessen végezni. Úgyhogy például a szintén vérből készül a vastagbélráknak a diagnosztikájához egy vizsgálat.
Ezek, amelyekről beszél, nem azonosak a tumormarkerekkel, vagy azonosak?
Nem azonosak. Ugye a tumormarkerek azok szintén vérből készülnek, de nem genetikai vizsgálatok. Ezek esetében valami olyan anyagot igyekszünk kimutatni, amit a daganat termel. Azért azt tudni kell, hogy a ma tumormarkerként emlegetett és széles körben használt vizsgáló eljárások nem nagyon alkalmasak diagnosztikára, hanem inkább csak követésre, hogy érthető legyen. Ha valakinek mondjuk vastagbél daganata van, és egy CEA nevezetű anyag megemelkedik a vérében, megoperálják az illetőt, sikeresen, akkor ennek a CEA nevű anyagnak a mennyiségének csökkenni kell a vérében. Na most, ha utána figyelik ezt a CEA-t folyamatosan, és ez megint elkezd emelkedni, akkor az azt mutatja, hogy kiújult a daganat, vagy pedig nehogy Isten egy áttét képződött, és akkor ideje korán el lehet kezdeni keresni. Erre mondjuk azt, hogy ezek az anyagok nem annyira a diagnosztikára, hanem inkább a fölismert eseteknek a követésére alkalmasak, de ezek nem genetikai vizsgálatok.
Na most én úgy tudtam, hogy eddig úgy tudtam, hogy a vastagbéltumort egy meglehetősen macerás, de az onkológusok által nagyon-nagyon ajánlott vizsgálattal, ezzel a bizonyos vastagbél, hát nem is tükrözés ez, de hanem ez, egy kolonoszkópiás vizsgálat. Tehát egy kis kamerát bevezetnek az ember beleibe, most kezdenek a hallgatók kicsit rosszul lenni, hogy ezt hallják, de hát ez a valóság, és alapvetően 50 fölött mindenkinek legritkábban 10 évenként el kellene végeztetni ezt a vizsgálatot. Ez kiváltható egy egyszerű vértesztel?
Bizonyos esetekben, tehát nem mindig. Ugye valóban úgy van, hogy nyugaton, Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban a biztosítók válogatja melyik, 5 és 10 évente közötti időszakomban ajánlja a kolonoszkópiát a biztosítottjainak. Ez azért van, mert körülbelül ennyi idő alatt fejlődhet ki mondjuk egy polipból egy daganat.
Egy vastagbél daganat, most arról beszélünk.
Egy vastagbél daganat, így van. Na most a helyzet az, hogy a vérből végzett genetikai vizsgálat bizonyos esetekben helyettesíteti, de olyan esetben nem helyettesíteti, ha valakinek ismerten vannak polipjai. Uh-huh. Mert például egy polip az elkezdhet már átalakulni daganatosan, és ezt látja a tükrözés folyamán a szakember, de még nem kimondottan rák, ebből kifolyólag a vérvizsgálat nem lesz pozitív. Ebben abban az esetben viszont, ha valakinek nincsenek polipjai, nincs különösebb panasza, de mondjuk a családban volt vastagbél daganatos, tehát föltételezhet, hogy neki esetleg a hajlama nagyobb. Ilyen esetben viszont igen, ki tudja váltani, hiszen egy vérvizsgálat, hogyha negatív, tehát nem utal daganatra, és ugye ennek a vizsgálatnak, ennek a Septin 9 nevű vizsgálatnak 99%-a negatív előrejelző ereje, ami azt jelenti, hogy ha negatív, akkor 99%-os biztonsága ki lehet mondani, hogy most nincs daganat.
De csak most.
Most, igen. De
és két hét múlva?
Hát ugye erre is vonatkozik az, hogy egy vastagbél daganat kialakulásának az ideje, az több hónap, az esetek döntő részében valamilyen picike polipkából alakul ki. Tehát ugye az több év. Nincsen erre vonatkozó biztos adat, mert ez annyira új vizsgálat, hogy ez mennyire előre biztosítja a negativitást, de nincs okunk föltételezni, hogy sokkal kevésbé, mint a kolonoszkópián, hiszen a daganatnak mindegy, hogy mivel diagnosztizálják, attól nem fog se gyorsabban, se lassabban fejlődni.
Igen, de akkor ezek a bizonyos vérvizsgálatok, genetikai teszteknek egy része ki tud váltani többfajta daganatnál rákszűrést. Ezek szerint ezek szűrésre való.
Tulajdonképpen igen, ezt is lehet mondani valóban. Igen.
De ha mondjuk egy ilyen vérvizsgálat kimutatja azt, hogy az illetőnek van egy bizonyos konkrét betegsége, ez esetben daganat, hiszen most erről beszélünk, akkor utána még egyéb diagnosztikai eljárásokra is szükség van?
Hát nyilván, tehát hogyha például mondjuk a PC3 prostatarák vizsgáló módszer az pozitív, hogy így mondjam, hát akkor nyilván meg kell az illetőnek a prostatáját vizsgálni egy urológusnak, nyilván meg kell nézni ultrahanggal, adott esetben mintát kell venni belőle, hogyha abban egy göb látszik, és akkor, hogyha mindezzel igazolódik a föltevés, hogy az illetőnek prostatarák van, hát akkor utána jön a kezelés.
Igen, de például azok a férfiak, akik utálják, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogyha megszúrják őket, azok jobban járnak akkor egy ilyen vizeletből kimutatható, alapvetően kvázi biztosabban diagnosztizáló hát eljárással.
Igen, azt lehet mondani, hogyha ez negatív, tehát ez nem utal daganatra, abban az esetben nem szükséges a biopsziát. Nem a szúrás. A szúrás abban az esetben nem szükséges. Ha ez pozitív, akkor sajnos nem lehet kikerülni a szúrást, mert akkor meg kell nézni, hogy valóban ott van-e az a daganat, mert ha az kimutatható szövettanilag, és akkor tenni kell valamit ellene.
Ez világos, csak hogyha valaki mondjuk szűrés helyett, tehát évente el kell menni ugye férfiaknak PSA vizsgálatra, és ha valaki utálja a férfiak, szerintem jobban lesznek rosszul, ha meglátnak egy közeljük közé.
Ja, tehát egy ha így nézzük, akkor igaz. Tűt, ha így nézzük, akkor igaz, mert akkor ez nem vérvétel, hanem ez csak pisilni kell. Igen,
igen. Azért ez pozitív alapvetően. Igen, ez igaz, akkor ez. Itt folytatjuk mindjárt Lakatos Péter professzorral.